Krisztusban, szeretett testvérek, az elmúlt héten, csütörtökön megünnepeltük Urunk mennybe menetelét, azt a napot, azt az eseményt, amikor a második isteni személy, Urunk Jézus Krisztus kilépett a térből és az időből, és visszament az Atyához, a Szent Háromság kebelébe. Ezt a dogmatikai igazságot meg is fogalmazta a mai első olvasmányban szereplő első vértanú István, amikor megkövezése közbeni látomásában mondta, hogy látom a megnyílt eget, és ott látta Jézust az Atyának a jobbján. Tehát mint egy visszaigazolódott az ünnep. Ha felfigyeltek, kedves testvérek, az utóbbi vasárnapokon mind Jézus búcsú beszédének, vagy éppen főpapi imájának valamelyik részletét olvastuk a Szent Evangéliumban. És ezeket egybe olvasva, és ezekről elmélkedve, engem nagyon, de nagyon mélyen megérintett, hogy mi mindenre volt gondja az övei közül távozó Jézusnak. Mi mindenért imádkozott. Szinte föl se lehet sorolni. Hogyha felsorolnók is, alig lehetne elégséget szót szólni róluk. Itt van például a mai evangéliumban ez a csodálatos kohász. Szentatyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak benne. Hogy nem csak tanítványaimért könyörgök, az azt jelenti, hogy elsősorban értük is könyörög, értük is imádkozik, hiszen azt hagyta hátra, hogy elmentén tanítsanak minden népet, hogy kereszteljék meg az emberiséget, hogy megtanítsák a világot mindarra, amit ő átadott tanításként nekünk. De ez nem volt elég Jézus számára, hogy imádkozik a tanítványaiért, hogy munkájuk eredményes legyen, hanem külön azokért is imádkozott, akik a tanítványok és a tanítványok utódainak a szavára hisznek majd benne. És ha belegondolunk, hogy az elmúlt két évezredben hány és hány ember hajtotta fejét a keresztvíz alá, hány és hány ember hallgatta az evangéliumot, hány és hány ember az evangélium mentén rendezte az életét, és ettől lett az ő élete szép és tartalmas, akkor azt hiszem, hogy több milliárd emberért imádkozott akkor és ott az utolsó vacsora termében Jézus. És külön figyelmet érdemel az imának a tartalma, hiszen Jézus az ő követői számára nem kért gazdagságot, nem kért sikert, nem kért karriert, nem kért jó menő üzleti vállalkozásokat, nem kért jó menő kapcsolatokat, és szóval nem kért problémamentes, könnyű életet, erről sehol sem olvasunk, és hát azt jelenti, azt súgalja, hogy Jézus mindezzel tisztában volt, hisz maga is 33 éven át élte a földi életet, mind meg annyi problémájával, gondjával együtt. Tehát tudta, hogy ezeket nem lehet kikerülni, kiiktatni az emberi életből, ezek mind-mind, azok a napi gondok, amikkel küszködünk, azok mind-mind velejárói a mi hétköznapi emberi életünknek. Tehát ezekért ő nem imádkozott, és ezzel minket is arra int, hogy ne ezek legyenek imáinknak elsőrendű tárgyai, bármennyire is foglalkoztatnak bennünket, hanem ő a hangsúlyt a lényegesebb elemekre helyezte, és ilyenekért imádkozik mind. Egység. Hogy az őt követők legyenek egységben. Aztán az őt követők életük végén, akármilyen küzdelmes életet is élnek, oda jussanak, ahol ő van. És ott részesüljenek abban a dicsőségben, amelyben része volt neki közénk jövetele előtt, és újra része lett, amiután visszatért az atyához, és ezt, mint egy visszaigazolta István diakonus és vértanú az első olvasmányban. És ha vele gondolunk, kedves testvérek, akkor valóban nagyon, de nagyon szükségünk volt Jézusnak erre az imájára, mert lám, ennek az imának az erejéből és sok-sok arra hivatott embernek küzdelmes életének a dacára is mégis történtek az egyházban szakadások. Már az apostoli korban, már Pál apostol ige hirdetői munkájának a nyomán föllépett egy Apolló ott Korintusban, aki megbízatás nélkül tanított és zavart keltett. És újra feltűnik majdnem minden században a megbízatás nélkülieknek a csapata vagy csoportja, vagy éppen egy ilyen önmagát karizmatikus személynek tartó valaki, aki azt hiszi, hogy okosabb magánál az Úristennél is, és szakadást produkál, szakadást eredményez. És az egészben a szomorú, hogy 20 évszázadnak ilyen jellegű negatív tapasztalat özöne sem tud még ma sem kijózanítani embereket, hogy ne csinálják ezt, ne tegyék, mert ezzel szembe mennek, meredeken szembe mennek Jézusnak az akaratával, Istennek az akaratával, hisz a mi Istenünk Szent Háromság, egy Isten, teljes harmónia, teljes szeretet közösség, és ezt kellene valahol lehozni a földre, és megélni a földön ezt a harmóniát, ezt a szeretet közösséget, és mindaz, aki ezt bomlasztja, vagy bomlasztani akarja, szét akarja törni, tépni, az szembe megy úgy Isten akaratával, mint Jézusnak a főpapi imájával. A legtöbbünknek az életébe benne van más Szent II. János Pál pápának az alakja, aki ugye 26 vagy 27 éven át vezette anyaszentegyházunkat, de az ember mit küszködött, mit tett azért, hogy az egység ügye előbbre haladjon, és azt írja Stanislav Lasics, Zivics, bocsánat, a lengyel nevekkel mindig rosszul állok, ő volt az ő személyi titkára, hogy nagyon sokan megmosolyogták a pápának ezt a törekvését, és kicsit olyan személyi hóbortnak tekintették, pedig ez nem az volt. Az ő mély hite, az ő mély Jézus szeretete sürgette őt abban, hogy haladjunk a megbékélés útján. Gondolják el, ebben az életrajzban olvasom, hogy több mint 100 alkalommal kért Szent II. János Pál pápa bocsánatot. Tudósoktól, művészektől, benszülöttektől, más felekezetek elüljáróiról. És a legtöbben buta módon nem az életszentségnek, a jézusi elvek megvalósításának a törekvését olvasták ki ebből, hanem a pápa szemén is mondták. Pedig hát egészen másról volt a szó. Egy embernek a lelkületéről, akit megérintett Jézusnak az imája, egyek legyetek, s ő ezért képes lett volna bármire, és ezt mondom, nagyon sokan megmosolyogták. Tovább menve, az ima fonalán és annak a gondolatait kicsit ellenezve, a második, amiért imádkozik a Szent Atya, az az, hogy a követésben, az evangélium tanításának életreváltásában is jeleskedjünk. Tehát Jézus tisztában volt azzal, hogy az ő tanítása az nem arról szól, hogy szájöblögetés, nem hangzatos szavak, nem divatos fogalmak, hanem a hétköznapi életre lebontott valóság. Mert hát, ahogy korábban fogalmaztam, a keresztény élet az próbákkal teli élet. És lám mindjárt a kereszténység kezdetén szembe kell nézni a vértanúságnak a problémájával, a tényével. A zsidóból lett keresztények számára ez nem jelentett gondot, mert a zsidóságnak voltak vértanúi. El kell csak olvasni a Makkabeusok első és második könyvét. Ott van a Jób könyve. Tehát minden időben tudta a mélyen hívő zsidó ember, hogy ő azzal, hogy csak az egy és láthatatlan Istenben hisz, ő más, mint a többiek, és ezért a többiek őt megvetik, bántalmazzák, adott esetben meg is ölik, és ezt neki föl kell vállalnia. De a pogányságból megtért keresztények számára egészen új volt, hogy Jézusért akár a vértanúságot is vállalni kell. Igen, kedves testvérek, mert István diakónusnak akkor és ott volt egy súlyos bűne. És ezt a kortársak, ahogy mondtam, súlyos bűnként méltányolták, és hát a súlyos bűn így hangzik megfogalmazva, hogy nem csak a hitéről beszélt, hanem a hitével is beszélt. És ezt jó lenne egy életre mindannyian megtanuljuk, egy egész életre. Beszélünk a hitünkről szóban, de akinek nem adatik meg ez a kegyelem, ez a lehetőség, hogy szóval is beszéljen, annak beszélhet a hite. A hitünkről beszélünk, amikor predikációt tartunk, amikor katekézist tartunk, hittanórát tartunk, magánbeszélgetésben, vagy éppen lelki gondokkal küzdő testvéreink lelki ápolásán ügyeskedünk a magunk módján, és mindenki a saját felkészültsége szintjén. Ilyenkor a hitünkről beszélünk. István a hitéről beszélt, nem hozza olvasmányunk az egész fejezetnyi prédikációját, de amikor halálra ítélték, kimondták a halálos ítéletet, magyarul befogták a száját, ő attól a perctől kezdve már a hitével beszélt. És ennek az elemei voltak az, hogy vállalta a szenvedést, nem menekült el a megkövezés elől, nem mondta, hogy most aztán mindent visszavonok elég, kész, ne bántsatok. Sőt, megbocsátott a gyilkosainak. Imádkozott értük. Uram, ne rold fel nekik bűnül. Lemásolta a szónak legszentebb értelmében a kereszten haldokló Jézust. Itt már a hitével beszélt. Ugyanebben az életrajzban olvastam, amely Szent II. János Pál pápáról készült, a Szent Atya beszél egy kedves fiatal egyetemista barátjáról, a nevét nem hozza, aki felszólítottak, hogy most már elég volt a napi szentmiséből, és elég volt abból, hogy a tornaórán ott lóg a nyakában a kereszt, és azt ő nem hajlandó levenni, hát behívatták a szüleit, hogy vagy elbocsátják a főiskoláról, vagy le kell vennie. legalábbis a sportórákonnal, a keresztet a nyakán, mert hát az nem visz jóra. És amikor szembesítették a fiút a szüleivel, akkor azt mondta az édesanyja, fiam, büszkék vagyunk rád. Ez egy keresztény édesanyjának a magatartása. Nem azt mondta, vedd le fiam a keresztet, hanem büszkék vagyunk rád, vagyis viseljed tovább, így, becsülettel. Hány és hány mai szülő, ma éppen első áldozás is volt, hogy az embernek sír a lelke ilyenkor. Hány és hány mai szülő, még valahogy az első áldozásig eltuszkolja a gyermekét, de valahogy úgy, mintha semmi közöm nem volna hozzá, nem beszélve arról, hogy tulajdonképpen ez egy mélységes hitből fakadó cselekedetnek kellene lennie. Mert hát valóban nem tud egy kicsi gyermek a hitéről beszélni. De ha maga mellett érzi a szülőknek a támogatását, akkor beszélhet a hitével. Kicsi barátainak, az utcán játszótársainak, és így tovább, azzal, ahogy ő viselkedik, ahogy ő él, ahogy beszél. Lám, kedves testvérek, milyen fontos dolgot tanultunk meg a mai vasárnap. Meghívást kaptunk arra, éppen Jézus imájának kapcsán, István vértanú és diakónus helytállása kapcsán, hogy beszéljünk a hitünkről, ott, ahol lehet, de mindenek előtt beszéljen a hitünk, az életünk, szent komolyságunk, ahogy éljük a hétköznapjainkat, hogy a hétköznapokban betartjuk hitünknek azokat a pici elemeit, amelyekből összetevődik a szép egész. Mert ha ezt megtesszük, akkor valóban beszél a hitünk, és akkor Jézusnak az imája nem hiúsul meg a mi életünkben. Adja Isten, hogy minél többünk életében ez legyen, beszéljen a hitünk. Amen.